Peszak ünnepéhez érkeztünk el, Peszak első napja van, tegnap köszöntött ránk a széder estével, és ilyenkor az ünnephez kapcsolódó szakaszokat vesszük elő, illetve veszik elő zsinagógában az olvasás, a tóraolvasás és a haftaraolvasás kapcsán, illetve különleges ez a Peszak azért, mert szombatra esik, ezért aztán szombati heti szakaszt is olvassunk fel, haladva Mózes harmadik könyvében. Én most inkább mégis az ünnepre koncentrálnék egy kicsit, és az ünnepi részek felolvasásának egyik fejezete a Mózes második könyvében a 12. rész, ami leírja a Peszak áldozatnak az elkészítését, hogy hogyan történjen ez meg, beszámol a 10. csapásról, illetve arról, hogy hogyan vonul ki Izrael népe Egyiptomból. És ez az a rész, amikor eljutunk a 10 csapáshoz, hogy ennél a csapásnál, a csapást megelőzően kell valamit tenniük Izrael fiainak. Eddig ugye ők ilyen passzív résztvevői voltak a csapások elviselésének, pontosabban nem is érte el őket, hiszen azon a földön, ahol laktak, Gósen földjén, nem hatott ki rájuk mindaz, ami történt Egyiptomban. És ezeket a csapásokat ne úgy képzeljük el, hogy 7 nap alatt történt, hanem ezek nagyon hosszan tartó, súlyos, hát mondjuk így inkább, hogy jelek voltak, hiszen a héber szöveg is erre fókuszál, Istentől jövő jelek voltak ezek. De nem egyik napról a másikra történt ez a 10 csapás, tehát nem zajlott le 10 nap alatt, hanem az időket, ha összetesszük, akkor bizony kiszámolták, hogy ez egy éven át, vagy másfél éven át tartó csapás sorozat volt. Tehát kezdődött ugye a vérrel, most nem sorolom fel a 10-et, de mindegyik egymásból adódott. Tehát ezek következmények voltak. Az egyik csapásnak a következménye lett az, hogy jött a másik csapás. És mint egy lavina indult el, hogy a következmények következményeként jött az újabb és újabb jel, és ez egy olyan egy-másfél éves időszakot ölel fel, és ezt végignézik Izrael fiai. És passzívan nem tesznek semmit, mert hát Isten nem szól nekik, hogy bármit is tegyenek, de az utolsó jel előtt egy nagyon aktív szereplőivé válnak a történetnek, és Isten parancsba adja számukra, hogy mit kell megtenniük azért, hogy szabadok legyenek. És elgondolkoztatott ez a rész, ugye Peszakot mindig a szabadság, a szabadulás ünnepének tekintjük, hogy Isten mekkora hatalmas csodákkal, jelekkel kivezette a népet, de arról nem nagyon beszélünk, vagy nem említjük meg azt a gondolatmenetet, hogy voltak éppen a nép tett a szabadságáért, és azért, hogy megszabaduljon. Ez nem úgy működött, hogy Isten ledarálta a 10 csapást, aztán megfogta a népet, hogy kihozta Egyiptomból, és akkor milyen szépen szabadok lettek. Itt nagyon aktív szerepet játszott a nép abban, hogy ő szabad legyen, hogy akarjon szabad lenni. És ebben a részben konkrétan egy olyan parancsot és utasítást kap Istentől, ami az első parancsolat Istentől. Hiszen ha belegondolunk, egy szolganépről van szó, aki 400 évig él Egyiptomban, azért ez már néhány, jó néhány generáció, és nem jön egyetlen egy parancs sem Istentől, ellenben jön parancs és utasítás a fáraótól. És egy óriási váltás történik, mert most kapnak egy újabb parancsot. Ehhez hozzá vannak szokva, hiszen mindenki eddig parancsolt nekik, ezt csináld, azt csináld, ezt tedd, azt tedd. És most jön egy újabb parancs, most éppen nem a fáraó mondja, hanem Mózes által Isten mondja, hogy így vágd le a bárányt, így süsd meg a húst, így csináld a kenyeret, így kösd fel a derekadat, stb. De ez mégis valamiben más. Ugyanis nem másnak kell a birodalmát építeni, nem egy olyan parancs hangzik el, hogy építsd a fáraónak a birodalmát, vagy csináld meg XY-nak az akármiét, hanem csináld meg ezt és ezt önmagadért. Azért, hogy megszabadulhass. És mi nagyon sokszor úgy vagyunk ezzel a szabadság fogalommal, hogy majd Isten megszabadít, ugye majd Jézus megszabadít, közeledvén holnapi feltámadás ünnephez ne hagyjuk ki a főszereplőt se belőle, tehát, hogy Jézus, mint a szabadulás és a szabadság elhozója, majd megszabadít minket a saját Egyiptomunkból, majd megszabadít minket a rabságunkból, holott, ha belegondolunk, végső soron Isten úgymond csak rásegített a szabadulásra, de a szabadságért és a megszabadulásért a nép tett. Mert ha ez a nép nem teszi azt, amit Isten mond, akkor nem tud megszabadulni. Ha ez a nép nem keni be az ajtófélfát vérrel, ha nem csinálja azokat a dolgokat, amiket Isten kért, mondott, hogy ezt is ezt kell tenni, akkor ez a nép ma még mindig Egyiptomban van. És azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a szabadság és a szabadulás az egy rajtunk kívülálló valami, ami velünk passzívan történik. Majd Jézus nevében történnek a csodák, majd Jézus nevében megszabadulunk, majd így és úgy, stb. Meg hát majd eleve a szabadító, majd ő kihoz minket a saját lelki nihilünkből, stb. De nem. Hanem nekünk kell aktívan résztvevőivé válni a saját életünknek, azért, hogy képesek legyünk a szabadulásra és a szabadság megélésére. Ha mi nem vagyunk aktív részesei a saját szabadságunk megszerzésének, akkor mi még mindig Egyiptomba csücsülünk. És úgy gondolom, hogy sokszor ez okoz problémát a hitéletben, hogy úgy várjuk, hogy majd Isten elrendezi a dolgokat, várjuk, hogy majd eljön az idő, amikor elhozza a mi szabadulásunk napját is, várjuk ezt, várjuk azt, mindig csak várunk arra, hogy majd ezt Isten megoldja és elrendezi, de voltak éppen ezt nekünk kell végigcsinálni. Nem véletlen, hogy a széder este az abból áll, hogy végig csináljuk az estét. Nem csak úgy ülünk passzívan, és beszélgetünk, és énekelgetünk, meg imádkozgatunk, hanem aktívan szinte cselekedjük mindazokat, amik le vannak írva. Nyilván ma már nem vágunk bárányt, és nem kenjük meg az ajtófélfát, de voltak éppen a széder rendje és a széder estének a megülése, a széder tálnak az elfogyasztása, a széder tálon levő szimbolikus ételek mind egyfajta cselekvésre ösztönöznek, és egy cselekvést szimbolizálnak. És ezek nélkül, a cselekvések nélkül nincs szabadság. Az úgy nagyon kevés, édes kevés, hogy valamire vágyunk. Nem elég. Tehát az sem elég, hogy kimondom, hogy ezt és ezt szeretném. Az nagyon kevés, hogy meg tudom fogalmazni már, hogy mit szeretnék. Tenni is kell érte. Onnan kezdődött el a változás, egy kicsit visszatérve a kezdetekre és a Mózes könyvének az elejére, amikor Mózes elhívásánál, az égő csipkebokor szerűségnél Isten megmondja azt Mózesnek, hogy feljutott hozzám népemnek a jaj kiáltása. Onnan kezdődik el a változás, amikor az ember elkezd Istenhez fordulni, elkezd Istenhez beszélni, elkezdi megfogalmazni a dolgokat. Innen indul el a változás. Egészen addig, amíg nincs kiabálás, addig Isten nem lép. 400 évig a zsidók nem kiabáltak. 400 évig marha jól el voltak a rabszolgaság állapotába, igaz kicsit fájt, igaz kicsit nyomorúságos volt, igaz kicsit bántottak, igaz kellett élni, nem a saját életemet, Igaz, másnak építettem a birodalmát, nem a saját kis életemet, de hát legalább kaptam ezt, legalább kaptam azt. És 400 évig marha jól el voltak. De egy idő után egy nemzedék megelégelte ezt az egész állapotot, és azt mondta, hogy elég. Elég volt. Hogy nem akarok többet ilyenben élni. És ha az emberben megszületik ez a pont, hogy elég, és feljut Istenhez az a kiáltás, hogy nem akarom ezt így tovább, onnan indul el a változás. Egészen addig, amíg valaki marha jól el van, teszem azt egy gyülekezetben, és baromira ne érdekli, hogy milyen kizsigerlés megy ott, és hogy kiszipolyozzák energiáját, idejét, mindenét, ő csinálja, mert ő építi annak az X pásztornak a gyülekezetét, meg annak az X gyülekezetnek az imázsát, és marha jól el van ebben a rabszolgállapotban. Nem fog tudni kijönni, és senki nem fogja tudni kihozni onnan egészen addig, amíg ő azt nem mondja, hogy elég. Felesleges próbálkozni, felesleges meggyőzni. Teljesen felesleges lett volna Mózesnek megjelenni 200 évvel előbb, és azt mondani, hogy gyerekek, nem itt van a helyetek. Mert akkor nem jött még el az ideje annak, hogy Izrael fiaiban megfogalmazódjon az, hogy elég. Amikor az emberben megfogalmazódik az, hogy elég. Elég ebből a dogmából, elég ebből a tanításból, elég abból, hogy állandóan hallottam egy X magyarázatot a Bibliából, többet akarok, mást akarok, nem akarom ezt. Ha ez megfogalmazódik, onnan indulhat el a változás. Ha ez nem fogalmazódik, meg teljesen felesleges bármit is csinálni. Ha ez megfogalmazódik, a vágy megindul az emberben, de ez még kevés a szabadsághoz. Tenni kell érte, és nem Mózes fog tenni érte, és nem Isten fog tenni érte, hanem te. Mert a te dolgod a te életedet rendbe hozni, és a te dolgod az, hogy te csináld meg a te saját magad szabadságát. Neked kell megküzdeni a saját magad szabadságáért, neked kell azt az ajtófélfát megkenni vérrel, neked kell minden lépést megtenni, amit Isten saját életedben elmond, hogy mi vezethet szabadságra. És ez lehet, hogy az, amit beszélgettünk a beszélgetésén kapcsán, hogy lehet, hogy az, hogy tényleg lehullik egy dogma, amit eddig azt hittem, hogy így volt. De nem, nem így van. És ki tudok lépni ebből a keretből. Mert mi történik? Az egész Egyiptomból való szabadulás miről szól? Hogy egy adott keretből kilép a nép. Ez az adott keret térben Egyiptom volt, lehatárolt keret, térben lehatárolt keret, mint Egyiptom, és időben lehatárolt egység, az a korszak, és ennek véget vetnek saját akaratukból. Lépnek ki. Nem úgy van, hogy Isten küldi Mózest, vidd ki a népet, aztán menjetek Kánaánba. Mert ha ez a nép nem akar menni, magyar mondás szerint, az Isten sem tudja kivinni. És tényleg nem tudja. Amíg te nem akarod, addig az Isten sem tud veled mit kezdeni. Amíg te nem döntöd el, hogy menni akarsz, addig Isten nem tud kivinni. Addig nem tud neked más keretet adni, mást mutatni, amíg ragaszkodsz ahhoz a kerethez. Amíg valaki ragaszkodik egy állításhoz, egy tézishez, egy berögzött valamihez, addig nem tud Isten mit kezdeni vele. Nem tud kilépni, nem tud szabad lenni. És valahol a szabadság itt kezdődik el, már Egyiptomban. Nem a kivonulással, hanem itt, ennél a résznél, amikor a nép hajlandó ahhoz, arra, hogy megtegye mindazt, amit Isten parancsol. És ehhez el kellett jutni, ehhez kellett 9 csapást végignézni, ehhez kellett 400 év nyomor, ehhez nagyon sok minden kellett, hogy az ember odáig eljusson, hogy változtatni akarok. Hogy nem akarok ebben a keretben lenni tovább. Hogy szabadon akarom megélni az életemet. És hogy szabadságot akarok az én életemre nézve. És ez ma is úgy gondolom, hogy érvényes a szellemi, lelki, akár fizikális életünkben is, hogy ki akarok lépni abból a keretből, amiben engem lekorlátoztak. Amiben engem lekorlátozott, teszem azt egy családi neveltetés, amit magamba szívtam, amiben engem lekorlátozott egy X gyülekezet, mert ezt nyomatták a fejembe 20-25-40 akárhány éven át. Ki akarok lépni? És ha az emberben az akarat ott van, vágy, utána az akarat, utána már csak a cselekedet hiányzik, hogy meglépje ezeket. Igen, Izrael fiainak kellett kivonulni Egyiptomból, nem Mózes vezette ki őket, nem Isten vezette ki őket, hanem a nép ment ki, önszántából. Úgy, hogy úgy döntött, hogy szabad akar lenni. És nem Jézus fog megszabadítani a bűneimből, és nem Jézus hozza el számomra a megváltást, hanem nekem kell döntenem, hogy akarok-e szabad lenni. Hogy akarok-e bizonyos dolgokat úgy tenni, ahogy ő tanított. Hogy meg akarom-e lépni azokat, amiket ő a tanításaiban mondott. És amikor a szabadságról, mint fogalomról beszélünk, akkor nagyon sokszor elfelejtjük, hogy ezt az egészet nem azért tesszük, mert Isten parancsolta, hanem azért teszem, mert önmagamért kell, hogy tegyem. Mert amíg addig azért teszem, mert Isten mondta, addig az emberben ott van egy megfelelési kényszer, hogy jót akarok tenni Istennek. Ne azért legyél szabad, ne azért menjél ki Egyiptomból, ne azért hagyd el azokat a berögzött dolgaidat, amit eddig magadba szívtál, mert jót akarsz tenni Istennek. Mindig az vezet minket, hogy Isten szerint életet akarok élni. Megfelelni, tetszeni. Isten akarata szerint járni, hogy kedves legyek Isten előtt. De a nép nem ezért akart kimenni, hanem önmagáért. A saját életéért. A saját életedért tedd meg azt, hogy végre szabad leszel. A saját életedért tedd meg, a te állapotodért tedd meg. Azért tedd meg, hogy te jobb állapotba kerüljél. Pontosabban jó állapotba kerüljél. Mert valahol az nagyon nem jó, hogyha fogságban van az ember lelke, a vágya, az akarata valaki által. Mert valaki vezérli. Izrael esetében Egyiptom vezérelte meg a fáraó. A mi esetünkben bárki vezérelheti. Munkahely, család, gyülekezet, bárki manipulatívan, szépen, a saját akarata szerint irányíthatja a mi életünket. Ne azért jöjj ki ebből, hogy Istennek tetszél, hogy Istennek megfelelj, hanem magad miatt. Hogy neked jó legyen. És a szabadságod az neked adatott, érted adatott, azért, hogyha ezt meg tudod élni, akkor meg tud élni az isteni jót. És akkor már is visszaugolhatunk egész a teremtés első lapjára, hogy Istennek az a jó, ha az embernek jó. Mert Isten abban tud gyönyörködni, hogyha az ember jól érzi magát. Hogyha az embernek jó. Mert ha az embernek jó, és az ember jól érzi magát, akkor tudja Isten dicsőségét tükrözni. Ha nem érzi jól magát, ha frusztrálva van, ha teljesítménykényszere van, ha állandóan meg akar felelni, még Istennek is, akkor nem érzi jól magát. És Isten pont abban leli kedvét és örömét, hogy az embernek is jó kedve van, és öröme van, és jól érzi magát. És így talál az ember vissza a szabadsághoz, itt talál az ember vissza az édeni szabadsághoz, az édenkerti állapotokhoz, hogy jól érzi magát. Az embernek jó volt. Jó volt, mikor megteremtette Isten, látta, hogy az embernek jó. És azt is látta, hogy mikor nem jó. Azért adta hozzá a társat. És azt akarja mindig, hogy az embernek legyen jó. Mert ha az embernek jó, akkor az ember abban az állapotban van, hogy tudja tükrözni az isteni jót. És így tud a teremtés beteljesedni, hogy igen, a teremtés koronája tud így lenni az ember, hogy tudja dicsérni Istent, hát sugárzik róla. És amikor a szabadság ünnepéről beszélünk, és a szabadulásról beszélünk, akkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy nem azért csinálom ezt az egészet, hogy Istennek megfeleljek, vagy mert meg van írva, hogy 7 napon át kovásztalan tegyél, és akkor így kell csinálni. Nem. De miért? Miért csinálod? Jó ez neked? Vagy kínszenvedés? Mert ha bármi, amit csinálok, hogy Istennek megfeleljek, de nekem kínszenvedés, abban kileli örömét, se Isten, se én. A szabadulásnak pont az a lényege, hogy jó nekem. Hogy jó nekem megélni azt, hogy lehetek szabad, hogy gondolkozhatok szabadon, hogy megtehetem szabadon a dolgokat. Az egésznek ez a lényege, hogy belülről fakad, hogy nekem jó. És azért teszem meg, hogy nekem jó legyen. És ez nem egoizmus, ez nem önzőség. Az egyáltalán nem önzőség, ha én jól érzem magam a bőrömben. Mert ha jól érzem magam, akkor energikus vagyok, akkor meg tudom mutatni azt, hogy igen, fú, de jó, hogy szabad vagyok, de jó, hogy élek, de jó, hogy beszélhetek Isten tetteiről, vagy ha nem beszélek, egyszerűen csak mosolygok, és de jó, hogy élek. És valahol ez az, ami sokszor hiányzik, ez a belső szabadság, hogy belül az ember megélje ezt a jó nekem állapotot. Mert amíg valami feszült állapot van, amíg valami kényszeres dolog van, hogy meg kell csinálnom, addig csak a megfelelés van. Nem is tudok ellazulni, nem is tudom elengedni magam. A széder estének egy jellegzetessége, hogy elképesztő trehányan ülünk az asztalnál. Nem jól nevelt kislányok, nem jól nevelt kisfiúk, nem szépen, rendesen, meg sem mozdulva, hanem mint a tehenek, mint a eltápászkodott tér, meg minden, tehát könyökölünk, minden bajunk van, mármint idézőjelben bajunk. Tehát, hogy annyira felszabadultan ülünk az asztalnál, hogyha valaki bejönne, akkor tényleg azt látná, hogy ennyi bunkó embert együtt, tehát nem tudnak viselkedni normálisan. Na ez a lényeg, hogy ne viselkedj, hanem légy szabad. Mert a viselkedésbe folyamatosan feszélyezed, kontrollálod magad. De hogyha felszabadult vagy, akkor meg tudod élni a szabadságot. És igen, a széder esténél a legtrehányabban ülünk az asztalnál, és úgy eszünk, hogy minden a földön köt ki, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy szabadok vagyunk, hogy jól érezzük magunkat. Hogy a hívő embernek ez legyen valahol az a belső derűje, hogy jól érzem magam. A saját bőrömben, a saját gondolataimban jól érzem magam, a saját érzelmeimben jól érzem magam, és hogy jó érezni ezeket az érzéseket. Még ha mondjuk fájdalmakról is van szó, vagy elengedésekről, vagy gyászokról, vagy nehéz konfliktusokról is meg tudom élni ezeket az érzéseket. És jól érzem benne magam, tudom magam szabadon érezni ebben, hogy nem köt le az, hogy most fú, görcsösen valamit csináljak, hogy megfeleljek Y-nak. Hanem igenis vagyok szabad. Hogy nem érdekel, hogy mi zajlik kint az udvaron, nem érdekel, hogy mi zajlik kint az utcán, nem érdekel, hogy mi zajlik a politikában, mert itt belül teljesen szabadon élek. És az érdekel, hogy meg tudom élni azt, hogy független vagyok attól, ami kívül történik. Mert Izrael népe független volt attól, ami kívül történt. Benne volt, Egyiptomba volt, minden csapást látott, de független maradt. És ez a belső szabadság, hogy igen, látom a helyzetet, tudomásul veszem az aktuál politikát, mindent látok, de nem szippant be. Nem vagyok része. Mert szabad vagyok. A gondolataimban, az érzéseimben, és ebben az egész világban meg tudom élni ezt a belső szabadságot. Egyiptomban lettek szabadok, Izrael fiai. Nem a kivonuláskor, nem a törvényadáskor. Egyiptomban, annál a pontnál, amikor képesek voltak a bárány vérét felfesteni az ajtófélfára. Itt volt. Ennél a pontnál történt meg a szabadságuk. Miért? Azért, mert a bárány szentállat volt Egyiptomban. és bárányt leülni, az azt jelentette, hogy ennek az egész rezsimnek úgymond ellene mentek. De nem érdekelte őket. Szabadok voltak a rezsimtől. Szabadok voltak Egyiptomtól. Miért? Mert ők azt tették, amit Isten mondott, és ez fontosabb volt. És ezzel nem azt mondom, hogy tessék a rezsim ellen menni, mert Isten ezt mondta, mert ilyet Isten nem mond, hogy menjél a rezsim ellen. Isten annyit mondott, hogy azt az ajtófélfára kend rá a vért, mert úgy fogsz megmenekülni. És nem a rezsim ellen mentek ezzel, hanem az isteni akaratot töltötték be, úgy, hogy szinte lehetetlen volt, hogy ezt véghez vigyék, hiszen ugye szent állatot szereztek be, már ez csoda, hogy egyáltalán bárányt be tudtak szerezni, de be tudták szerezni, és ugye azt ölték le, ami Egyiptom szemében egy halálos bűn volt. De mégis szabadon megtették. Igen, vannak olyan dolgok, és lesznek a jövőt tekintve, amik botránykő lesz sokak szemében. Mert mondjuk olyat fogunk mondani, vagy olyat fogok teszem azt én mondani, ami teljes mértékben megbotránkoztat egy keresztényt. Akár az úrvacsorával, akár a feltámadással, akár Krisztus személyével kapcsolatban. Lehet, hogy olyanokat fogok mondani, amiket Egyiptom, ha hal, megbotránkozik. De nem tehetek mást, ha éppen Isten azt mondja, hogy ezt a bárányvért kent föl. Ha éppen ezt a feladatot mondd el, akkor megteszem. Mert érzem, hogy szabad vagyok rá. Izrael fiai szabaddá váltak arra, hogy felkenjék azt a bárányvért. Belül. Mert lelkileg történt bennük egy olyan váltás, hogy nem érdekel, mit fog mondani a fáraó. Mert innentől kezdve nekem nem a fáraó parancsol, hanem Isten. És eddig a fáraói birodalmát építettem, eddig a fáraónak a dolgait építettem, de innentől kezdve a magamét fogom építeni. Nem az Istenét, a magamét. Mert önmagáért menekül meg Izrael. Azért, hogy Izrael, mint olyan, létezzen. Hol? Mert mi a célja ennek az egész kivonulásnak? Nem az a célja a kivonulásnak, hogy megkapjuk a törvényt, hanem azon túl kell menni. Kánaán. Ugyanis Isten mit mond Mózesnek? Azt mondja, hogy meghallottam népem nyomorúságát, hozd ki őket, és vidd arra a helyre, amelyet atyáiknak ígértem. Vagyis vissza kell térni az eredeti helyünkre. És amikor már nagyon megunod azt, hogy nem az eredeti helyeden vagy, amikor már nagyon megunod azt, hogy ez nem a te helyed, és valaki bekényszerített egy katujába, egy státuszba, egy akármibe, akkor felhangzik a szavad, hogy elég. Nem akarok itt lenni, nem bírom ezt csinálni, nem itt van a helyem. Érzi az ember, nincs itt helyem. Nem ez a feladatom. És akkor Isten azt mondja, hogy teremtek rá alkalmat, hogy te a döntésed által kigyere onnan. És neked kell végjárni az utat. Neked kell eljutni a törvényadásig, neked kell végmenni a 40 év próbáján, és vissza kell menni az eredeti állapotba. És azt te tudod, hogy mi. Mert csak ott lehet szabad. És valahol az egész egyiptomi kivonulásnak ez a lényege. Persze közben történik törvényadás, persze közben történnek próbák, megedződés, stb. De vissza kell térni az eredeti helyre, mert Isten ezt a küldetést adja Mózesnek. Meghallottam a hangjukat, hozd ki őket, vezesd be Kánaánba. Ennyi. Nekünk kell bemenni Kánaánba, vissza kell térnünk az eredeti helyünkre. És ezt tényleg mindenki maga a lelkében érzi, hogy hol érzi, nem csak helyileg és térben lehatárolva, hol érzi magát otthon. De van az embernek egy olyan érzése, hogyha valamilyen közegben van, vagy valamilyen helyen van, vagy bármilyen eszmeiséget hall, azzal tud azonosulni. Amivel tud azonosulni, amiben otthon érzi magát, amiben felszabadult, az az övé. ahol felszabadult vagyok, ahol nem lenyomva érzem magam, összeszűkülve és gyomorgörzsben ülve, hogy na most mit fog mondani az XY pásztor, vagy az XY főnököm, vagy bárki, az nem az én helyem. Az nem a szabadság helye. De ahol szabadon érzem magam, hogy felszabadult vagyok, hogy otthon vagyok, hogy bármikor elmondhatom, amit éppen megélek, hogy bármikor megoszthatom azt, ami történik velem, hogy bátran cselekedhetek, az az otthonérzést adja meg. És ez lehet akár egy konkrét hely, valahol, vagy egy közösség, vagy nem biztos, hogy egy közösség, hanem lehet egy eszmeiség is, amihez tudok csatlakozni, amivel tudok azonosulni. Abban vagyok otthon. És az otthon érzés, az mindig azt a biztonságérzetet adja, hogy igen, ez ismerős. Ez már valahonnan ismerős. Mert valahol régen, valahol ebben jól éreztem magam, és itt nem az előző életekre kell gondolni, Isten ments, hanem arra, hogy valamikor egy eredeti állapot lehetett ez. Amit most hallok, amit látok, amit megélek, amit érzékelek az érzékszerveimmel, hogy ez nekem jó. A Peszach arról szól, hogy neked legyen jó. És az egész szabadság erről szól. Az egész megszabadulásunk, a szabadságunk, hogy neked legyen jó. Amíg ezt nem érzed, addig kényszeresen csinálsz bármit is. Mert addig csak megfelelni akarsz, és akkor az egész Peszachnak a lényegét nem érzed. Ha neked jó, akkor a jó. Akkor érzed át azt, hogy igen, szabad vagyok, és a szabadságban megvan az otthon érzetem. És én kívánom, hogy ezek alatt, az ünnepi napok alatt is, de ne csak ezek alatt, hanem tényleg az életünk során meg tudjuk ezeket élni, hogy nekem jó. És hogy tudok felszabadultan nevetni, röhögni, sírni, toporzékolni, ordibálni, kiabálni, kiadni a dühömet, de teljes hangerővel kiadni az örömömet is, felszabadultan. És nem kis nyusziként a sarokban meghúzni magam, és gyomorgörzsben várni, hogy jaj, mi lesz a következő utasítás, hanem megélni azt, ami nekem jó. És ha nekem most az a jó, hogy kisírjam magamból az elmúlt 20-30 x évnek a fájdalmát, akkor sírt ki. Izrael fiai is kisírták a nyomorúságot. Ki kellett, hogy sírják magukból a fájdalmukat, hogy felszabaduljanak. De ha megéled azt, hogy neked jó az, hogy hahotázol, és végre szabadon tudsz örülni, akkor éld meg azt, mert abban érzed jól magad. És valahol a szabadságnak ez a lényege, ha te belül érzed azt, hogy jó, ne félj attól, hogy megéld azt, hogy neked jó. Ne fogd vissza magad. Ha visszafogod magad, csak saját magadat teszed újra rabság alá. Isten nem azt akarja, hogy visszafogjuk magunkat. Jézus se fogta vissza magát. Soha. Mindig is kimondta azt, ami a szívén volt. Az a száján. Te se fogd vissza magad. Ne fogd vissza az érzéseidet, ne fogd vissza a gondolataidat, ne fogd vissza mindazt, ami magadban van, mert saját magadat kötöd meg. Éld meg, ami jó. És ha neked most az jó, hogy panaszáradatot nyomjál rá, mert teljesen el vagy keseredve az aktuális helyzet miatt, akkor add ki magadból. De ha végre van egy örömöd, mert egy olyan dolog történt az életedben, ami egy nagyszerű változásnak a lehetőségét nyitja meg, akkor azt is mondd meg. Add ki. Éld meg. És ne fogd vissza magad. Erről szól a Peszach, és valahol az egész hívő életnek ez lenne a lényege, hogy mindenre, a jóra, amit Isten ad, szabad vagyok. És a jó az nem azt jelenti, hogy jó kislány vagyok, meg jó keresztény vagyok, meg jó zsidó vagyok, meg minden egyes törvényt szegről végre megtartok mindent. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy jó megélnem belül mindent. Igen, nekem is jó megélnem a fájdalmakat. Kiadni magamból, kibeszélni magamból, kisírni magamból, mert egy olyan időszakban vagyok, és egy olyan időszak után, ami szükséges ahhoz, hogy tovább tudjak menni. És bármilyen furcsa, de a rossznak mondott érzések, mert ugye sajnos így definiáljuk, hogy a fájdalom rossz. Nem. Nem rossz. Ez most nekem jó. Ez most nekem jó, hogy a fájdalmamat ki tudom élni. Ki kell élnem. Meg kell élnem. Ahhoz, hogy meg tudjak majd lépni bizonyos lépéseket ezek után. És jó lenne, hogyha tényleg egy kicsit átírnánk az agyunkban is ezeket a definíciókat, hogy nem rossz és nem baj, ha neked most egy olyan érzés van, amit a világ rosszként definiál. Hogy földgyülem lett benned a fájdalom, mert már évek óta próbálkozol valamin, és sehogy nem jön össze. És eleged van, és feladtad, és reménytelen helyzetbe vagy. És ezt is meg kell élned. Jó, hogy meg tudod szabadon élni ezt is, mert Izrael népe is megélte. Megélte a keserűséget, a nyomorúságot, hogy igenis felkiáltott Istenhez, és ez jó volt. Mert ezután jöttek azok a lépések, amiket újra és újra meg tudott élni, ami kellett a szabadsághoz. Hát legyen így jó, hogy belül érzem meg azt, hogy szabad vagyok. Szabad vagyok. Erre is, arra is. Voltak éppen mindenre, ami nekem jó. És higgyétek el, az ember belül érzi, mert belé van építve, hogy mi az, ami neki jó. Lehet, hogy az lesz neked jó, ami mások szemében nem jó. De hidd el, belül érzed, hogy az neked jó. És ne tántorítson meg az, hogy más azt mondja, hogy ja, ez nem, ez Isten káromlás, Krisztus tagadás, Szentlélek káromlása. Nem. Ha te azt érzed, hogy neked ez a jó, akkor ne tántorítson meg a fáraó küldöttje, hogy ez nem jó. Éld meg, tudod, itt belül mindenki tudja, hogy neki mi a jó. Na ez a szabadság. Hogy nem érdekel, hogy XY azt mondja, hogy fú, de istentelen gondolataid vannak. Hát bocs, én tudom, hogy nem az. Mert nekem jó. Én le tudtam rendezni Istennel. Én meg tudok állni Isten előtt, barátom, nem neked kell megállni helyettem. Én meg tudok állni. És ha nekem jó, akkor bocs, de neked nincs beleszólásod. Na ez a szabadság. Meg tudom élni a hitemet úgy, hogy ne haragudj, de nem érdekel, hogy te nem tudsz velem egyet érteni. Én tiszteletbe tartom, amit te mondasz, de tarts tiszteletbe te is, amit én mondok. Ez a szabadság. És ha így tudunk élni, akkor belül tudunk fejlődni, mert a szabadság mindig a fejlődés hozza maga után. Így indult el Izrael népe Egyiptomból. És így kell nekünk is végigvándorolnunk az életutunkon.